miközben mi nálunk a végső előkészületek zajlottak a Nagy Egyesülés 100. évfordulójának megünneplésére, Kínában egy He Jiankui nevezetű fiatalember a YouTube-on bejelentette, hogy két mesterségesen manipulált génstruktúrájú kislány, az angol kifejezéssel designer baby, magyarul barkács kis ded látott napvilágot, Lulu és Nana. A bejelentést, mert a Hongkongban esedékes genetikai kongresszus elejestéjén került sor, világméretű felháborodás fogadta. És bár a hír Kínát egy csapásra a génkutatás élvonalába helyezte, az eljárás létjogosultságát még maga a kínai kormányzat sem fogadta el. A szakminiszter illegálisnak minősítette, a kormány kivizsgálást helyezett kilátásba. Jiang Kui a kongresszuson vette védelmébe eljárását. Az emberi genom megváltoztatásának tényét azzal indokolta, hogy ezzel HIV-fertőzött férfiakból álló családok számára tette lehetővé, hogy egészséges gyerekekhez juthassanak. A beavatkozás ugyanis a genetikai állomány egy olyan szakaszát érintette, mely a HIV-fertőzésre érzékeny. A kívülálló számára a felháborodás némileg meglepő lehet, hiszen egy rendkívül veszélyes fertőző betegség leküzdésére teremt lehetőséget. Mi lehet itt a gond? A válasz abban rejlik, hogy bár a genetika már jó ideje rendelkezik azokkal a technológiákkal, melyek a genetikai hibák feltárását lehetővé teszik, és így kényszerrobortuszok elrendelésére is lehetőséget teremtenek, de az elvileg lehetséges beavatkozásokra legalábbis a nyilvánosság tudtával még nem került sor. Nem kerülhetett, hiszen a genetikai rendszer túlságosan bonyolult ahhoz, hogy a beavatkozó az általa végzett módosítás összes lehetséges következményét felmérelse, és így cselekedeteiért tényleges felelősséget vállalhasson. A genetika a idézőjeles DNS szöveg mondatainak, sőt egyes bekezdéseinek viszonylag pontos jelentését is dekódolta már. De ezek a szavak, mondatok, bekezdések, fejezetek csak a szöveg egészének ismeretében nyerhetik el pontos és félreérthetetlen jelentésüket. A szöveg egészének, azaz továbbra is nyelvtani kategóriákban fogalmazva, a szűkebb és a tágabb értelemben vett szövegkörnyezetnek, illetve a mélyebb szövegösszefüggéseknek a megértésétől azonban még távol állunk. Így aztán a beavatkozások kockázatai sem mérhetők fel. Egy felelőtlen beavatkozás beláthatatlan következményekkel járhat, arról nem is beszélve, hogy a módszer nemzetközi ellenőrzést nélküli alkalmazása súlyos visszaélésekre, például új embertípus kialakítására is lehetőséget teremtett, hiszen az egyszer elvégzett változtatások időtlen időkig öröklődhetnek. Nem véletlen tehát, hogy magának a módszernek a kidolgozói a német származású Emmanuel Carpentier és amerikai munkatársai Jennifer Doudna és Feng Zhang is tiltakoztak a kínai fiatalember felelőtlensége ellen. Úgy vélik, Jiang Kui a genetika Pandora szelencéjét nyitotta meg. És hogy ez a tiltakozás mennyire megalapozott, azt a genetikai kódnál jóval egyszerűbb és a szemünk előtt zajló társadalmi folyamatokba való külső beavatkozások is világosan jelzik. Hiszen a társadalmak is önszervező rendszerek, akár csak az emberi genom. Hogy az úgynevezett társadalommérnökség csak a 20. században micsoda katasztrófákba taszította az emberiséget, azt a kommunizmus és a fasizmus példáján ragyogóan lemérhetjük. Végső fokon mindkettő azt tűzte ki célul maga elé, hogy egy új embertípust alakítson ki, a közösség érdekeit képviselő önzetlen és tökéletes erkölcsű kommunistát, és a kimagasló fai sajátosságokkal rendelkező, és ezért uralkodásra rendeltetett übermest. Mindkét kísérlet csak arra volt jó, hogy szétverje a szóban forgó társadalmakat. De a liberális ideológia felsőbbrendűségének jegyében folytatott 89 utáni demokrácia export is hasonló eredményekkel látszik járni. Az arab világ idézőjeles demokratizálása a hagyományos társadalmak széthullásába, a belső háborúságokba, vallási szélsőségekbe, terrorizmusba tolkolott. A mi nagy egyesülésünk 100. évfordulója is járhatott volna analóg tanúságokkal. A gyulafehérvári nagygyűlés szónokai ugyanis, ha képesek lettek volna felmérni, hogy az egyesülés milyen következményekkel járhat számukra is, csak világosan megfogalmazott feltételekkel dönthettek volna mellette. De ők a szinte már leplezetlenül kisebbség ellen és osztrák-magyar demokrácia alapos ismerete dacára is túlontúl naívak voltak, nem voltak képesek felmérni azt, hogy az eltérő szerves fejlődés eredménye kialakult társadalmak diktátumszerű békékkel nem varázsolhatók szerves és valóban egységes egészekké. A Gyulafehérvár népgyűlés részvevőinek Szilágyi Jánosnak Sándor megfogalmazásával élve komolyan gondolt feltételeit, köztük az általuk korábban megkövetelt kisebbségjogok tekintetbevételét is. Az önmagát a háború győztesei közé soroló regáti politikus gárda egyszerűen lesöpörte az asztalról, és az erdélyek nevében is feltétel nélküli egyesülésről döntött, mely ekként már inkább háborús hódításhoz, mint sem valóban demokratikus rendezéshez hasonlított. Az erdélyeket fokozatosan háttérbe szorító bukaresti politikus gárda képtelen volt rájönni, hogy a kisebbségek felszámolására tett erőfeszítések nem csak a kisebbségeket fogják megnyomorítani, de legalább annyira a többségieket is. A kínai fiatalember tudományetikai vétsége tehát jóval tágabb összefüggésbe illeszkedik, mint első látásra vélnők. És ennek az összefüggésrendszernek az egésze az egyes ember számára továbbra is átláthatatlan. Az élővilág az egysejtűtől a földi ökoszisztéma egészéig önszervező rendszer, melybe kívülről beavatkozni lehet ugyan, de szabadni nem szabadna. Mert azt is, amit mások rontottak el, végül mégis nekünk, bentieknek kell kínnal keselvel helyrehozni, ha még képesek vagyunk rá.